Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A legfontosabb, hogy szerez egy indiánt. Ez volt talán az egyik legizgalmasabb tanács, amit kaptam az amazonasi túrámat megelőzően. Kétségtelenül, noha most is indulnak magyar turistacsoportok is az amazonasi dzsungelbe, csak úgy magában ott nem barangolhat az ember. A felkészült nyomkereső személye meghatározza azt, hogy milyen lesz az amazonasi expedíció. Ezt alaposan elmagyarázták nekem, úgyhogy nem tétováztam. Amint megérkeztünk az Amazonas parti településre, rögtön tanácskozásba kezdtem a felajánlkozó kísérőkkel. Indián kísérőt lehet szerezni napi 1000, napi 5000, 10000 vagy 20000 forintnyi összegért. A különbség mindössze 2-3 másodperc, az olcsóbb tarifájú vezető ugyanis ennyivel később veszi észre a támadó anakondát. Az ember persze már nem spórol, hogyha már Budapestről eljutott az Amazonas környékére, szíve szerint azért élve térne vissza, meg sértetlenül. Úgyhogy az amazonasi idegenvezető választás bizony kulcsfontosságú, és hogyha valaki szervezett túrát ajánl esetleg az Amazonas környékére, akkor is már jól előre kell egy indián kísérővel egyezkedni, vagy esetleg egy helyi vezetőt szerezni, mert anélkül csak úgy magába bóklászni az Amazonasnál bizony nem egy életbiztosítás.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Manaus, Amazónia fővárosa. Innen 3-4 óra hajókázással lehet kiszállni valamelyik izgalmas folyóparti falucskában. Az Amazonaszt egyébként meglehetősen nehéz egy Európában nevelkedett embernek leírni. Képzeljék el, hogy van egy óriási, szinte tengernek tűnő folyó, és mellette még 6-7 dunányi folyó. Ezek mind a főággal párhuzamosan folynak. Júliusban aztán az Amazonas annyira kiárat, hogy a mellékfolyókkal együtt hatalmas összefüggő víztükröt alkot, 90 km szélességben nem tévedés a szám. Ahol korábban emberek éltek, állatok kóboroltak, az egy időre teljesen eltűnik. Aztán apadni kezd az Amazonas, és aztán vízzel borított területeken újra kezdődik. Perui indián kísérőnk Messina 18 napig evezett a folyón, hogy olyan településre érjen, ahová már eljutnak az izgalmakra vágyó amerikaiak vagy európaiak. Szülőfalujában ugyanis semmilyen munkalehetőség nincs, viszont a brazil részre gyakran érkeznek érdekes, egzotikus emberek, vagyis turisták. Magyart ugyan előttem még nem látott, de büszkén újságolta, hogy 2 norvégot már kalauzolt, és hát végül is mi ugye szomszédok vagyunk, vagy nem? Messzén a valóságos nyelvzseni volt, kecsua nyelven beszélt, az volt az anyanyelve, de tudott portugálul és spanyolul, és állítólag angolul és franciául is, bár az utóbbi 2 nyelven inkább a mutogatásban jeleskedett. Az őserdei szállás nagyjából olyan volt, mint ahogy elképzeltem. Közel volt a folyó, úgyhogy tökéletes volt a vízellátás, a reggeli pedig svédasztalos, ugyanis olyan gyümölcsöt szedhettem a fáról, amilyet akartam. Villany nem volt, de csak az áradás miatt állítólag. Nem sokára jó lesz a generátor, mindenki ezt hajtogatta, kár, hogy addigra már elmentünk. Viszont az első komoly amazonasi túrám azonnal sikeres volt, ugyanis éjszakai póknézőbe invitált kísérőm. Elmondta, hogy nem egy nagy túra, ugyanis csak ki kell lépni a faépületből, a falon épp egy hatalmas fekete tarantula pók mászott. A tarantula állítólag nem szokott falra mászni, de az indián megnyugtat minket, hogy ez nem jelent deviáns viselkedést. Általában a tarantula amúgy sem ugrik nyakba, csak a jóval kisebb hálót szövő állatkát kell félni, mert azok szívesen sétálgatnak a zsenge turista nyakon. 2 zseblámpával és egy dzsungelvágó késsel felszerelkezve aztán elkezdtük járni az őserdőt. Messzéna az indián kísérőm elmondta, hogy ő meghallja azt, ahogy a pók mozog a földön. Persze akkor, hát olyan hangosan mögötte. Aztán megláttuk az első madárpókot. Nagyobb volt, mint egy tenyér. Állítólag a kisebb emlős állatokat azonnal megöli és elfogyasztja. Csak éjszaka mászik elő rejtek helyéről a szörnyű jószág, és nagyjából 1 méter sugarú kör a vadász területe. Hogyha ezen belül valami kisebb állatka mozog, akkor ráugrik. Messzéna az indián kísérő megmutatta, milyen az, amikor ugrik a madárpók. Egy fadarabot elhúzott a pók előtt, és egy pillanat alatt a pók rávetette magát, és kimarta a kezéből a fát. Elborzadtam, ugyanis, hogyha véletlenül a pók mellé léptem volna, aligha nem be is fejeződik az expedíció. Messzéna úgy, hogy mégis el kell mennünk a pók mellett óvatosan. Ahhoz, hogy meglegyen az 1 méternél nagyobb távolság, arrébb kell csalni a pókot, vagyis meg kell ijeszteni. Madárpókot pedig az Amazonasnál úgy ijeszt egy turista, hogy madarat formázza kezével, és a pók fölé teszi az ujjait. Ez az egyetlen dolog, amitől fél a madárpók, a madártól, amely felülről támad. Hogyha madárpók fölött madarat formázunk, akkor az állat balra elmegy, mi pedig jobbra, remegő lábakkal.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Második napom az amazonasi expedíción elég érdekesen kezdődött, szinte faltam a reggelit, kora reggel ugyanis még egész a pára, úgyhogy farkaséhes lesz az ember. Az étel szagát viszont megérzik az állatok, úgyhogy az asztalka mellé odaszállt egy tukán, majd még egy. Elkezdtem izgatottan kiabálni, mutogattam a helyieknek, meg Messinának, hogy itt egy tukán, és nem értették, hogy jó, de mi a problémám. Hát hessegessem el, ahogy ők teszik, ugyanis annyi errefelé a tukán, nálunk ugye félmilliós összegekért árulunk egy ilyen madarat kalitkával, ott viszont inkább elkergetik, mert zavarja őket evés közben. Színes tollas, és akkora a csőre, hogy inkább nekiadom a reggeli. Aztán a kerítésre odaszállt egy arab papagáj. Először azt hittem, hogy tán motoros, mert hogy ekkora állat nincs, de aztán kiderült, hogy van. Az Amazonas környékén amúgy is megváltozik az embereknek a méretről alkotott fogalma. Ezt nem csak a madarak esetében gondolom így, hanem a majmok és az óriás kígyók láttán is. Tovább indultam, aztán felfelé a folyón folytatódott az amazonasi túra, és a csónakon mellett delfineket láttam. Édesvízi emlősök, valamivel kisebbek a tengeri társaiknál, viszont nem mindegyik szürke. Láttam néhány rózsaszínű árnyalatú édesvízi delfint is. Hogy ez valamiféle mutáció-e vagy sem, Messina az indián kísérő nem tudta, viszont szerinte is gyönyörű a pink delf. A part közelében egy óriási kígyó siklott be a vízen a fák közé. Alig hittem a szememnek, olyan volt, mintha valamelyik Spielberg filmet látnám. A feje és a teste nem klasszikus kör alakú, hanem felülről lapított. Messina legyint, szerinte ez csak pici kígyó, 11 méteres, hát a szinte semmi, ő már látott 21 métereset is, sőt, van egy másik vezető, Pedro, ő már 24 méteres anakondával is találkozott. Persze, még hogyha kisebb is a példány, az anakondától még a tapasztalt indiánok is tartanak, ugyanis az Amazonas környékén minden évben több tucatnyi embert pusztít el a hatalmas kígyó. Esténként ugyanis a nyekkel belepett folyó részeken halásznak a helybeliek, azért, mert ilyenkor óriási zsákmányt ejthetnek. Viszont, mivel hogy a vízi növényes részen vannak, nehezen hallják meg és látják meg az anakondát, amely aztán néhány másodperc alatt végez velük. Az Amazonas dzsungelben az egyetlen állat, amelyik nem fél az embertől és zsákmánynak tekolag az anakonda. Az óriási kígyó egy hón egyszer eszik, utána csak emészt. Felfalja a kajmánt, a tapírt, és egészben le is nyeli, úgyhogy most már el tudom képzelni a kis herceg kígyóját, amint megeszi az elefántot. Persze ilyenre azért nem képes még a legnagyobb amazonasi anakond sem, de félni azért kell tőle, ezt Messina az indián kísérő bizonygatta.